Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó pápa képviseletében Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek Veszprémben boldoggá avatta Isten tiszteletre méltó szolgálója Bódi Mária Magdolna szüzetésvértanút. Bódi Mária Magdolna 24 évesen halt mártír halált hitéért és Istennek tett tisztasági fogadalmáért. 1945. március 23-án egy szovjet katona fegyverének 6 golyója oltotta ki életét, miközben védelmezte társait és önmagát. Megdőlt az országos melegrekord tegnap, közölte a Hungaromet. A Békés vármegyei Kőrösladányban, illetve a Hajdú-Bihar vármegyei Kőrösszakálon egészen 35,1 Celsius fokig melegedett fel a levegő. Azon túl, hogy a betegek tudnak majd foglalni időpontot a kontrollvizsgálatokra is az Egészségablak applikációban, vagy a 1812-es központi telefonszámon, az időbeosztások átláthatóbbak lesznek, megszűnik a szakrendelőkben a zsúfoltság, nem várakozik majd egyszerre 60 beteg az orvos kontrollnapján, mondta az e-beutalók rendszerének előnyeiről Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára. Mint ismert, változik a szakorvosi kontrollvizsgálatok időpontfoglalási rendszere, méghozzá október 1-től. A választások utára halasztaná az üzemanyagok jövedékkiadójának januártól esedékes emelését a kormány. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az Index hírportálnak azt mondta, az ipari és munkahelyvédelmi akcióterv részeként fél évvel halasztanák el az emelést, aminek a költségvetési hatása 10-15 milliárd forint lehet. Aláírta a Rákos rendező infrastruktúra fejlesztéséről szóló megállapodást az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a főváros nevében vásárló budapesti közművek. A megállapodás megerősíti, hogy Budapest ugyanúgy jogosult Rákos rendező kapcsán a legalább 800 millió euró értékű állami infrastruktúra fejlesztése, mint ahogy az arab befektető jogosult lett volna. A dokumentum tartalmazza a Rákos rendezői terület vasúti, közúti és zöld felületi fejlesztéseit, a Szegedi úti felüljáró és az azon átvezető villamosvonal megépítését, valamint a milleniumi kisföld alatti meghosszabbítását is. Már benyújthatók a tanyafejlesztési pályázat támogatási kérelmei. Az összesen 15 milliárd forintból a villamosenergia és ivóvízellátást, a szennyvíz és napelemes rendszereket lehet fejleszteni. Megjelent az Aktív Magyarország 2026-os fejlesztési programjainak első köre, közölt az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság. Az aktív életmódot és kikapcsolódást támogató programokra főként önkormányzatok, illetve településeken működő szervezetek jelentkezhetnek. Újabb rekordokat ért el az italcsomagolás visszaváltási rendszer, 3 milliárd palac, doboz és üveg került vissza a körforgásba a Mohu Repont rendszerén keresztül alig több mint másfél év alatt. A visszaváltások után kifizetett kezelési díj már meghaladta a 20 milliárd forintot. A hónap elején megkezdődött az Adaptív 2025 nevű nagyszabású országvédelmi gyakorlat, amely az idei év és egyben a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete, tudott a Honvédelmi Minisztérium az MT-vel. Az előre tervezett NATO keretek közt megrendezett összhaderőnemi és összkormányzati védelmi gyakorlat során 6 héten keresztül mintegy 22 ezer katona vonul fel az ország több pontján számos komplex műveletben részt véve, hivatásosok és tartalékosok egyaránt. A külgazdasági és külügyminiszter szerint Magyarország azért vásárol nyíltan orosz kőolajat, mert nincs más lehetősége, míg más európai országok azért vásárolnak titokban, kerülő úton, mert az olcsóbb. Szijjártó Péter szerint abban, hogy hazánk ellátásbiztonsági szempontból együttműködik Oroszországgal, óriási szerepet játszik az, hogy az Európai Unió elutasította a kormány segítségkérését arra, hogy a dél-kelet-európai földgázvezetékek kapacitását megnöveljék. Az amerikai elnök ellenintézkedésekkel fenyegette meg Brüsszelt a Truth Social közösségi platformon írt üzenetében, miután az Európai Bizottság újabb hatalmas bírságot szabott ki az amerikai technológiai óriás Google-re. A bizottság tegnap 2 milliárd 950 millió euró, azaz 3,5 milliárd dollárra büntette a Google-t, mert az EU tröszt ellenes szabályait megsértve torzította a versenyt a hirdetési technológiai iparban. Az amerikai adófizetők ezt nem fogják tűrni, írta Donald Trump. A drogkartelek elleni küzdelemhez 10 vadászgépet telepít Puerto Ricóba az amerikai hadsereg. Az Egyesült Államok az elmúlt hetekben hadihajókat is küldött a Karib-tenger déli részére, miután Donald Trump bejelentette, le akar csapni a térségből országába kábítószert szállító bűnszervezetekre. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, északkeleten és a Tiszántúlon néha zápor, zivatar előfordulhat, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet vasárnap hajnalban 15-16, napközben aztán 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban Révész Márius, aktív Magyarországért felelős államtitkár, az eddigi szabadidős programjaikat, valamint a mozgásra serkentő tevékenységüket mutatja be. Ha tehetik, tartsanak velünk! Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Induljunk egy úton. Ez az előadásomnak a címe, és az a kérdés, hogy ezen az úton hova is szeretnénk odaérni. Futókörökön kocogó nagymamák és nagypapák, mobiltelefonjukról elfeledkező sportos fiatalok, példamutató vezetők, hogyha megnézik a képet ott szürkében, mintha a miniszter úr is feltűnne. Legjobb félmaratoni ideje az 1.43, úgyhogy igazán nem csak vezetőink, hanem ilyen minisztereink is vannak. Az a célunk, hogy sportos magyarok legyenek, férfiak és asszonyok, és egészen Magyarország egy jókedvű, aktív, egészséges Magyarországgá váljon. Az a kérdés, hogy hogyan tudunk ide eljutni, a célokat tudjuk, de mit kell tenni, hogy ide jussunk. A várható élettartamunk 2022-ben 4,5 évvel maradt el az Európai Unió átlagától, a legjobb országokétól olyan 9-10 évvel. Viszont, hogy az utat helyesen kijelöljük, a WHO-nak ezt a statisztikáját, felmérését hoztam ide, és ha ránézünk erre, akkor az látszik belőle, hogy az egészségügyi ellátórendszer az egészségi állapotunknak mintegy 18%-áért felelős. Ellenben, hogy milyen módon éljük az életünket, milyen az életmódunk, az 37%-ot határoz meg az egészségünkből. És ugye ez tulajdonképpen ki is jelöli az utat, akármennyi pénzt, nyugodtan kimondhatjuk, akármennyi pénzt ölünk az egészségügyi ellátórendszerbe, egyébként ezt helyes, hogy megtesszük, de az a várható élettartamunk és az egészségi állapotunk ettől nem feltétlenül, sőt, önmagában ettől nem fog közeledni mondjuk az unió átlagához. Kizárólag egészségügyi alapon, egészségügyi ellátórendszeren keresztül nem tudjuk javítani egyébként a várható élettartamunkat és az egészségi állapotunkat, oda kell figyelni egyébként az életmódunkra is. És hát nézzük meg, hogy a költségvetésben ezzel szemben hogyan költünk. Az egészségügyre 1331 milliárd forintot fordítottunk a költségvetés alapján. Hogyha a sportköltségvetést megnézzük, akkor 300 milliárd forint a TAO-val együtt, ami ide jön. És a szabadidő sportra, ami az életmódunknak egy meghatározó része, 13 milliárd forintot tudott összeszámolni a KSH. Én nem tudtam még a felét sem, de a KSH adatait hívtuk elő. Én nem tudom, miből jött össze ez 13 milliárd forint, de KSH biztos tudta, hogy mit számol. De ha erre ránézünk, akkor látjuk, hogy ez önmagában nem elég. Igazából az a kérdés, hogy hogyan is tudunk ezen változtatni. Nem tudom, hogy emlékszik-e valaki egy csokért szünetben átvehető, hogy mi volt a tavalyi Aktív Magyarország előadáson az utolsó dián. Az utolsó dián Monspart Sarolta volt látható, és egy Steve Jobs idézet volt rajta, ami úgy hangzott, hogy aki elég őrült ahhoz, hogy elhiggye, hogy meg tudja változtatni a világot, az meg is teszi, mondta Steve Jobs. És én azt mondtam, hogy mi nem arra szövetkeztünk, hogy a világot megváltoztassuk, hanem arra, hogy Magyarországból egy más országot hozzunk létre. És azt akarom itt elmondani ezen a mai konferencián, hogy szerintem az elmúlt évben nagyon nagy lépésekkel elindultunk ezen az úton. És igazából mi kell ahhoz, hogy ez a változás megtörténjen? Hát kell egy csapat. És ha itt szétnézünk, akkor látszik, hogy így jó állapotban vagyunk. Itt szinte mindenki, aki a teremben ül, mindenkivel dolgozunk együtt, és ez nem olyan, mint a foci. Itt lehetünk évről évre egyre többen, és évről évre egyre többen vagyunk. És az is igaz, hogy a munkánknak köszönhetően egyre szervezettebben, egyre rendezettebben mozgunk. Tehát a csapat az megvan. Kellenek világos célok. Tudnunk kell, hogy hova akarunk eljutni, ezt az elején vázoltuk, és azt is, hogy milyen úton akarunk ide eljutni. És a tavalyi esztendő óta egyrészt elfogadtuk a Nemzeti Aktív Turisztikai Stratégiát, és a napokban jelent meg a Nemzeti Kerékpáros Stratégia. Itt nem csak a célokat jelöltük ki, hanem azt is, hogy milyen módon tudunk ezekhez a célokhoz eljutni. Köszönjük, akik a munkában részt vettek, a három kerékpáros szervezetnek, és annak a rengeteg embernek, aki az aktív turisztikai stratégia készítés is benne volt. Készül a víziturisztikai stratégia, köszönjük a Mavitusnak, Magyar Kajakkenu Szövetségnek, a Monspart Sarolta aktív életmód stratégia, köszönjük a Testnevelési Egyetemnek és szintén annak a sok szervezetnek, aki a készítésében benne van, és nagyon sok térségi stratégiát is készítettünk, mert nagyon fontos, hogy a Börzsönyben, Mátrában, a Zselicben is tudják egyébként, hogy hova akarnak eljutni néhány éven belül. És hát mi kell még a változáshoz? Kell pénz. És itt is jó híreket tudok mondani. A kormány döntött több kérdésben is. Az egyik, ami nagyon fontos, a netta 10% az Aktív Magyarország programokra ajánlható fel. A mi költségvetésünk az elmúlt évben olyan 4 milliárd forint volt, hogyha mindent beleszámítottunk. Most a netából, hogyha ezt mindenki felajánlja, akkor plusz 8,5 milliárd forint érhető el. Nem fogja mindenki felajánlani, de szerintem egy olyan 3-4 milliárd forint az talán elérhető lesz. Ugye az első felajánlás augusztusban az 19 millió forint volt, a mai napon érkezett a hír, hogy felajánlás az 93 millió forint volt, úgyhogy haladunk szépen, úgyhogy reménykedünk, hogy az elkövetkező időszakban tovább fog nőni. De ezen kívül még az aktív turizmussal kapcsolatban is döntött a kormány, aktív turizmus fejlesztésekre top forrásokból 65 milliárd forint fog rendelkezésre állni, és ezen kívül még más uniós források is, ha egyszer majd fizetnek, akkor erre a célra felhasználhatók lesznek. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy soha ennyi pénz nem állt el rendelkezésre erre a területre, mint ami most az elkövetkező időszakban várható, ebben azt hiszem, hogy benne van a munkánk. Na most a pénz az rendelkezésre áll, de nagyon-nagyon fontos, hogy ezt a pénzt ezt hatékonyan és jól költsük el. És annak érdekében, hogy ezt a pénzt hatékonyan és jól költsük el, a netta pénzek kapcsán felállítottam a netta bölcsek tanácsát, és a bölcsek tanácsának két társelnökét kértem fel, Velkei Györgyöt, akit sokan ismernek, a Bethesda Kórház igazgatója, a Kórház Szövetség elnöke. Most a hétvégén éppen Firenzében futott maratont, úgyhogy gratulálunk neki, és Péter Attila, aki a Szabadidő Sportesemény Szervezők Országos Szövetségének az elnöke. Sportversenyeken az ő hangját elég sokan hallották, szinte minden nagyobb sporteseményt Attila közvetít. Kaposváron ő a fő sportszervező, úgyhogy köszöntjük Attilát is. És ez egy ilyen nagyon érdekes összefogás, mert nem volt Magyarországon példa arra, hogy az egészségügy és a szabadidő sport területe összefogjon. Márpedig, hogyha azt akarjuk, hogy az életmódban változás következzen be, akkor ez egy nagyon-nagyon fontos szövetség lesz. És ez a netta bölcsek tanácsa, ez már 15 programot el is fogadott, körülbelül 2 milliárd forint értékben, hát reméljük, hogy majd ennyi pénzt össze tudunk szedni, és a teljes transzparencia, átláthatóság az itt is nagyon fontos, úgyhogy Mirkóék már el is készítették a netta.aktivmagyarország.hu honlapot, amin minden netával kapcsolatos döntést, az összes költést, az utolsó fillérig, azt be fogunk mutatni, hogy a Hatházi Ákosnak nem kell azzal foglalkoznia majd, hogy közérdekű adatigénylést tegyen, elég csak kinyitni a megfelelő honlapot, és látja az utolsó fillérig, hogy mire ment el a pénz. Mik azok a programok, amiről döntött a netta bölcsek tanácsa. Programokat fogunk szervezni időseknek, egészségügyi programokat, a munkahelyeket nagyon-nagyon fontos, hogy megcélozzuk, az iskolákban nagyon nagy a baj, ott is programokat csinálunk, külön odafigyelünk a hátrányos helyzetű gyerekekre, még nem készült el, de Szekerespalival dolgozunk a fogyatékosoknak a programján, és fognak készülni mozgásra ösztönző kampányok is. Hogyha ezt egy kicsit részletesebben megnézzük, akkor az egészségügyel kezdeném, és nézzük meg, hogy mik a gondok. Erősen a gyógyításra fókuszál a magyar egészségügy, ahogy talán Hoffi mondta, csak egészség legyen, meg beteg, és akkor minden rendben van. Tehát az a helyzet, a magyar egészségügy az leginkább a betegekkel szeret foglalkozni, tehát megnézzük, minél fontosabb az orvos, minél idősebb, annál inkább, annál súlyosabb betegekkel szeret foglalkozni. Laca Zsombortól hallottam, hogy hát vannak orvos kollégái, akik úgy fogalmaztak, hogy ezeket a wellness betegeket nem szeretik. Tehát a wellness betegnek azt hívják, aki mondja, hogy doktor úr, szeretnék maratont futni, de fáj a térdem, mit tegyek. Ez egy kicsit az orvosok egy részét idegesíti, de egyébként, hogyha nem fut, akkor meg gyorsabban lesz beteg. Tehát nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy a prevencióban menjünk előre. Rendes magyar férfi ember a szűrővizsgálatokra, mint tudjuk, nem jár, egészségtudatosságunk alacsony. És ami nagyon érdekes, hogy miközben látjuk a WHO statisztikában, hogy mennyire fontos az életmód, se a pedagógus képzésben, se az egészségügyi képzésben, ezt, hogy a életmód, erről nem tanulnak gyakorlatilag semmit, vagy csak nagyon-nagyon keveset. Érdemes lenne ezen is változtatni. Az első program, amit meghirdettünk, és én nagyon-nagyon sokat várok ettől, ez a mozgást receptre. Tehát Új-Zélandon, Svédországban, Angliában, ha valakinek kezdődő magas vérnyomása van, elmegy az orvos, azok nem pirulákat írnak felé, hanem azt írják, hogy menjen el hetente 4-szer mozogni, úgyhogy a pulzus száma az, mint ami 40%-kal nyugalmi pulzus felett legyen, és így mozogjon fél órát. Na, mi el fogjuk indítani ezt kísérleti módon, megpályáztatjuk a önkormányzatokat, ugye a 12. kerületben ez már működik, és 200 millió forintot szánunk erre a kérdésre. Az egyik doktor úr utána járt, és azt mondta, hogy Svédországban a mozgásreceptre programnak a költségvetése 400 milliárd forint. Na, mi 200 millióval indulunk, tehát ez egy kísérleti jelleg, a svédek 9-10 évvel élnek tovább, mint mi, tehát van tér a fejlődésre. Először orvosoknak és trénereknek le fogjuk fordítani, illetve magyarítani fogjuk azokat a kiadványokat, amik ott szerepelnek. Ezen kívül netából indítandó egészségügyi programok még, ez a 16 tonna. Itt azt szeretnénk, hogyha 1000 ember az egy év alatt lefogyna 16 tonnát, ez 16 kiló fejenként, hogy mégiscsak jobban menjen, ezért 10 fős csapatokba kell ezt teljesíteni. Hamarosan meghirdetjük ezt a versenyt, közösen könnyebb, és megnézzük, hogy egy év alatt sikerül-e 16 tonnát könnyíteni a magyar társadalmon. A másik program, amit meghirdettünk, az a Mozdulj program, ezt a Testnevelési Egyetemmel közösen fogjuk megtenni. Itt nagyon sok ember azért nem mozog Magyarországon, mert azt mondja, volt egy csípőprotézise, valamikor szalagszakadása volt, és hát nem tudja pontosan, hogy mozoghat-e. Igazából mindenkinek jót tett a mozgás, lesz egy állapot felmérés, és utána mozgást, javaslatokat fognak ajánlani az emberek, fogják járni a strandokat, falunapokat, minden egyéb, és bízunk azzal, hogy sok embert meg lehet szólítani. És a harmadik ilyen nagyobb egészségügyi program, ez is működik már az Út az egészséghez, hogy olyan elegánsan akarom mondani, akkor azt mondom, hogy kardiovaszkuláris tanösvényeket fogunk építeni, aminek az a lényege, hogy az emberek túráznak, a meghatározó pontokon megmérik a vérnyomásukat, pulzusukat, egy megfelelő lapra ezt kitöltik, beküldik az adatokat, és nagyon-nagyon sok embert ezen adatok alapján ki lehet szűrni, illetve fel lehet hívni a figyelmet, hogy feltétlenül menjen el vizsgálatra, mert erre szükség van. A 12. kerületben ez működik, és 31 néhány embert volt, aki szívműtétre ment, utána kiszűrtek ennek köszönhetően. Az egészségügyi programok után pedig nézzük, hogy mi van az oktatási rendszerben, az iskolában. Ugye bevezettük 2013-ban a mindennapos testnevelést. És ha megnézzük, hogy mi történik azóta, ránézzünk az ábrára, akkor azt látjuk, hogy folyamatosan nő a túlsúlyos gyerekek aránya. Évről évre folyamatosan, tehát gyakorlatilag ma már a gyerekek 28%-a túlsúlyos és elhízott. Döbbenetes ez a szám. A Magyar Diáksport Szövetség készíti ezt a NetFit mérést, és ebből az látszik, hogy egyébként a fitségindex is romlik. A legjobb értéke a fitségindexnek a Covid előtte volt, 5,43 század pontot ért el, ugye 6 alatt kedvezőtlen, 5 alatt drámaian kedvezőtlen. Tehát a kedvezőtlen kategóriából, hogy kitörjünk, azt meg se tudtuk közelíteni. Hát most meg a drámaian kedvezőtlenhez jutottunk közel a Covid után. És hát ugye ezek a fiatalok. Mit csinálnak a mai fiatalok? A mindennapos testnevelés során, és ez a mi hibánk is, ezek a fránya tanulók nem szeretik meg a mozgást. Amikor befejeződik a közoktatás, akkor utána azzal szembesülünk, hogy az egyetemek során utána 20 éves korban gyakorlatilag szinte nem mozog senki semmit, ez 30 éves kor után elkezd egy kicsit javulni. Tehát a mindennapos, tehát a testnevelés oktatást is egy kicsit át kell gondolni. A sportegyesületeinkben az történik, hogy középiskolára elfogynak a gyerekek, kikopnak érettség előtt, már alig-alig van sportról gyerek, és a gyerekek nagy jelentős része az naponta több mint 5 órát tölt a telefon és a számítógép előtt. És hát ennek a következménye az ez, tehát Michelangelo szobra, az a telefongyárak szponzolása után egy kicsit át kellett alakítani, és a mai fiatal az sokkal inkább így néz ki, mint az a reneszánsz típusú fiatalember. Ezen szeretnénk elváltoztatni. És a legfontosabb tényleg az, hogy a mozgás az élmény kell, hogy legyen. Igazi közösségi élmény. Ezért a NETA pénzből iskolai túraszakosztályok megalakítását fogjuk ösztönözni. A súli sportprogramot azt tudjátok, hogy műanyag sípára lehet menni, mászótermekre, evezni lehet menni, sípályára, mindezt ingyenesen. Ezt ennek a költségét az államtitkárságunk állja, illetve NETA pénzből fogjuk állni, és én nagyon-nagyon büszke voltam erre a programra, egészen tegnap estig, amikor a sepsiszentgyörgyiek, köszöntöm őket, elmondták, hogy tulajdonképpen ezt ők minden héten az óvodásokat, meg az alsós tagozatosokat egy héten egyszer elviszik egy ilyen programra. Mi 50 ezer gyereket vittünk el tavaly egy évben egyszer, úgyhogy van tér a fejlődésre, megpróbálunk felzárkózni Sepsiszentgyörgyhöz. Aktív osztálykirándulásokat szervezünk, tehát ne csak a buszból kibeszállogassanak a gyerekek, hanem aktívan töltsék el azt a 3 napot. Fűzfazolék Magyar Vizitúra Szövetség kezdeményezésére 4000 pedagógust el fogunk vinni vándortáborozni, vagy vizitúrázásra, egy naposra, ingyenesen. Itt különösen fontos célcsoport a vízparthoz közel lévő iskolák, és abban reménykedünk, hogy majd ezek a tanárok elviszik a gyerekeiket, és a Bethesda igazgatójának a kezdeményezésére a Mozdulj a Netről a Valóságra kampányt is meghirdetjük. A gyerekek 20%-ának függőségi tünetei vannak egyébként az internettel kapcsolatban, tehát ugyanazokat a tüneteket produkálják, úgyhogy ezen a téren is érdemes előre menni. Tavaly jelentettük be a konferencián a Millió lépés az iskoládért játékot, és az igazság, hogy Magyarország történetek a legnagyobb mozgásra ösztönző játéka lett. Csaba, köszönjük köszönjük szépen az ötletet. Tegnap néztem meg a számot, 344 ezer ember játszik. Ráadásul ez nem egy ilyen egynapos történet, nem egy egyészakás kaland, hanem 77 napon keresztül gyűjtik a lépéseket. Én is azért mentem még tegnap éjfélkor is egy kicsit, hogy meglegyen a napi 10 ezer. A kétharmada felnőtt, a játékosoknak és a kétharmaduk nő. Tehát ebből is látszik, hogy a hölgyek azok sokkal aktívabbak, mint mi vagyunk. Szeretnénk egy új játékot meghirdetni, Tájfutó Szövetség elnöke is itt van közöttünk. Ez új játék, ez a pontvadászat lesz. Jövőre 50 tájfutó pályát építünk ki a városokban. Ez 6-tól 110 éves korig játszható játék. Tetszőlegesen meghatározott. Tehát egy-egy helyen olyan 50 pontot fogunk elrejteni, és az idős klubvezető, az osztályfőnök, a testnevelő tanár 8-10-15 pontot kiválaszt, azokat kell megkeresni, ezekhez a pontokhoz tetszőleges kérdés, történelmi vagy matematikai feladat is csatolható. Képzést is csinálunk a tanároknak, térkép is nyomtatható a netről, úgyhogy reméljük, hogy ez márciustól működni fog. Londonban 40 év alatt megháromszorozott az iskolába hordott, autóval hordott gyerekeknek a száma. Az általános iskolások fele Londonban autóval megy iskolába. A reggeli forgalom negyede az iskolába irányuló forgalom. Ezért Londonban Boris Johnson polgármestersége idején keresztes hadjáratot indítottak az autóval iskolába program ellen, és nagyon-nagyon sok kampányt csináltak, és olyan durva lépéseket is, hogy bevezették az iskola utcákat, ami azt jelenti, hogy reggel 7 és 9 között lezárták az autóforgalom előtt az utat. Most ezt szoktam ajánlgatni polgármestereknek. Mérsékelt lelkesedéssel tölti el ezeket ebben az időben. Az a kép, ami látszik a képen, az tulajdonképpen egy általános iskola, és aki ezt a képet készítette, elmondta, hogy az a legdöbbenetesebb, hogy 10 percet állnak sorba az autók, és míg odaérnek, és a gyerek kiszállhatna az autóból, és gyalog sokkal gyorsabban odaérhetne az iskolához, de nem ez történik, hanem minden autó az gyakorlatilag az iskola kapuig elviszi a gyerekeket, és ott száll ki a gyerek. Ha 5 perc előbb kiszállt volna, akkor már rég ott lenne, de nem, folyamatosan megy. Az aktív iskolába járásnak a nagy előnye, hogy a gyerekek egészségesebbek lesznek, sokkal környezetkímélőbb, csökkenti a forgalmat, ezáltal kisebbek lesznek a dugók, úgyhogy fogunk ilyen kampányokat indítani a következő évben. A hátrányos helyzetűek azok, az a probléma, hogy ha megnézzük, akkor ők mozognak a legkevesebbet. Őket a legnehezebb megszólítani, hát hol próbáljuk elindítani ezt az egész, megszakítani ezt a láncot, ezt a láncot a gyerekekkel fogjuk indítani, ingyenes azt aktív osztálykirándulásokat szervezünk olyan iskoláknak, ahol a hátrányos gyerekek aránya meghaladja az 50%-ot. És a másik programot indítottunk, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeknek net a pénzből, ugye HH-s meg 3H-s gyerekekről beszélünk, a vándortáborozás költségének a felét, az egyik is kedvezményes költségének a felét azt ki fogjuk fizetni. Ez azt jelenti, hogy egy gyerek egy hétre teljes ellátással, eszközökkel, szállással, étkezéssel 24 ezer forintért fog tudni elmenni. Bízunk benne, hogy ez egy nagy előrelépés lesz. Ha valahol ez még mindig gond, akkor reménykedünk benne, hogy az önkormányzatok elbeszállnak. Az elmúlt időszakban óriási sikere volt azoknak a programjainknak, amik az élménysport lehetőségeket bővítettük. Ugye kiírtunk pályázatokat futókörökre, már több mint 100-at támogattunk, nem futókörökből 26-ot, bringaparkokból több mint 100-at, görkorcsolyapályák, olimpiai sportág lett, sítampályák építését is, és ezeket a pályázatokat már az idejében meghirdettük, hogy legkésőbb januárban elbíráljuk, és január-februárban a következő évek pénzeket ki is tudjuk fizetni, így akár már aki ügyes önkormányzat már nyárra ezeket a pályákat el is tudja készíteni. Én nagyon köszönöm a SEOS-nak, szabadidős sportesemény szervezőknek, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetségnek, a Gördeszka Szövetségnek és a Síoktatók Magyarországi Szövetségének, hogy a pályázatok lebonyolításában segítenek. A Hegymászó Szövetséggel egy új kiírást fogalmaztunk meg mászótermek építéséhez szűz területeken, olyan területen, ahol 30 kilométeres körzetben nincs mászóterem, itt nagyobb mennyiségű pénzt is tudunk adni a mászótermek készítéséhez. És ami nagyon érdekes, hogy hosszú idő után egy egész éves pályázatot írtunk ki, legalább 150 főt megmozgató sportesemények, szabadidős sportesemények támogatására. Nem tudom, ami 360 pályázat érkezett, vagy jelentkezés érkezett, és van, aki 4-5 programmal is indult ezen, úgyhogy ezt is még decemberben elbíráljuk majd.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár, az eddigi szabadidős programjaikat, valamint a mozgásra serkentő tevékenységüket mutatta be. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Ökumené, a testvéregyházak fél órája következik. Ma az Evangélikus Egyház műsorát hallják.
Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Én úgy érzem, hogy ha valóban Krisztusnak neveljük őket, és azt tűzzük ki nevelési célunknak, vagy családi célunknak is, hogy a Krisztussal közösségbe éljük meg ezt a családi létet, akkor az viszont nekik is fog adni egy, nem mondom, hogy biztonságot, hanem egy reménységet erre az életre.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, én Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Műsorunkban egy fiatal keresztény férj, édesapa portréját vázoljuk fel hallgatóink számára. Interjúnk során Nagy Pál Szilárd mérnök, 4 gyermekes édesapa mutat egy őszinte képet, egyben vonzó példát a nagy család Krisztus központú megéléséről. Tartsanak ma is velünk! Vendégünk a Lélekhangolóban Nagy Pál Szilárd lesz, akitől arról fogunk hallani, hogy fiatalemberként, fiatal családapaként hogyan gondolkodik a családi életről, házasságról, hogyan támaszkodik mindeközben Istenre. Feleségeddel, amikor másfél éves házasok voltatok, akkor is eljöttetek hozzánk egy interjúra, azóta sok mindenben előrelépett a családotok. Ti fiatalon találtatok egymásra, egy fiatalember, aki komoly tervekkel lép a jövőbe, és néz előre, tehát gyermekeket is szeretne a mai világban. Hogyan tervezi a pályáját? Hogyan gondolkodtál erről?
Én hivatásomat tekintő villamosmérnök vagyok. Egészen kisgyermekkorom óta érdekeltek a műszaki dolgok, úgyhogy elég hamar eldőlt így, hogy ebbe az irányba szeretnék tovább tanulni. Aztán diploma szerzésem előtti időszakban ott egy másfél évben volt egy elbizonytalanodásom, hogy valóban ez az a pálya, amit nekem az Úr szánt, és biztos is voltam benne, hogy nekem ezt el kell hagynom, vagy nem ez lesz az én utam, hanem várom az Istentől, hogy hol szeretne engem látni.
Mit láttál akkor magad előtt? Volt egy alternatíva, ami vonzott volna?
Nem volt előttem más, csak azt láttam, hogy ez nem az én utam. Egy ilyen útkeresésben voltam akkor, hogy mi az, amit az Isten tőlem vár, akár szakmai szempontból, akár szolgálat szempontjából, mi az a fő iránya az életemnek, amerre tartanom kell, ami neki tetszik. Jó másfél éves tusakodás után került elém egy teljesen váratlan helyzetbe a Timóteus levélből az a rész, amikor azt írja Pál, hogy maradj meg abban, amit tanultál, és egy olyan megnyugvást kaptam emellé, hogy azt éreztem, hogy ezt az Úr ezt nekem szánja, és hogy nem kell ebből, amit megtanultam, ebből eltérnem, és ez az én utam. És honnantól kezdve nem volt bennem se bizonytalanság, se kétségeskedés, hogy akkor ez a szakmám, amit az Istentől kaptam, és ebben fog megáldani.
Amikor legutóbb találkoztunk, még nem volt gyermeketek, azóta 4 gyermeketek született, és a legidősebb volt olyan helyzetben is, amikor nagyon megbetegedett, és egy olyan helyzetet éltetek meg, ahol félteni kellett az ő egészségét, hogy egyáltalán mi lesz a jövője. Ennek a történetét el tudod nekünk mondani?
Igen, 2018-ban éppen akkor kezdtük el az otthonunkat építeni, és ott kezdődött egy ilyen krízis sorozat. A kivitelezőnk becsapott bennünket, meglépett nála lévő pénzekkel, stb. És egy hónappal később a feleségemnél megszakadt egy terhesség is, és a kislányunknál, meglévő kislányunknál pedig kiderült egy nagyon súlyos betegség. Belső vérzésekkel egy agyvérzés alakult ki nála, és intenzív osztályra kerültünk vele. Gyakorlatilag tényleg egy hónapon belül úgy kifordult az egész életünk, hogy ott álltunk, hogy kislányunkról nem tudjuk, hogy milyen kimenetelő lesz a betegsége, mert hogy mindent mondtak az orvosok, hogy bármire felkészülhetünk. A feleségem is kórházba került, illetve az építkezés is elég erősen megfeneklett, és ott álltam értetlenül a gyerek intenzív ajta előtt, hogy uram, nem tudom, hogy miért adsz ilyen helyzetet elénk.
Amikor ilyen nehézség jön, amikor a kritikus helyzet előáll, akkor azért az ember hitet olyan próba alá esik, hogy most akkor igaz-e, amit eddig mondogattunk, vagy olyan szépen hangzott. Hogy tudott életté válni neked az a hit, ami olyan tényleg megfoghatatlan sokszor még egy hívő pár életében is, hogy hogyan lehet arra támaszkodni ilyen kritikus helyzetekben, ami nem is egyik pillanatról a másikra oldódik meg aztán.
Hát én úgy éreztem akkor, hogy az a hit, amit én 15 éves koromban jutottam hitre, és aztán amit azután az Úr elvégzett bennem, meg ahogy én úgy láttam, hogy növekszem a hitben, az úgy egy-egybe így ki lett borítva, és mint hogyha úgy kirántaná valami a talajt a lábunk alól. Ezzel együtt azt láttuk, hogy egy óriási imaharc indult, megértünk, ott volt velünk a családunk, a barátaink, és egy óriási lelki támogatást kaptunk, aminek tényleg szinte tapintható volt a hatása. És így kezdte az Úr is bennünk kimunkálni a minél inkább ráhagyatkozást, és tudtuk ténylegesen elengedni ezt az egész élethelyzetet, és kiengedni a kezünkből, hogy az Úrtól kaptuk, amink van, és az ő kezébe tesszük le. És ebben nagyon jó volt megnyugodni, hogy valóban nála van, az ő kezébe van az életünk is, a kislányunk élete is, meg minden.
Mi oldódott meg először, a kislányotok helyzete, vagy a ház körüli probléma, vagy hogyan léptetek tovább akkor? Bebizonyosodott, hogy Isten segít is ebben, vagy volt, amit el kellett gyászolni, vagy el kellett engedni teljesen?
Először a lányunk kezdett el gyógyulni. Jó hírek derültek ki, egy héten belül kiderült, hogy felépülhet ebből a betegségből, és igazából onnantól kezdve, hogy intenzív osztályra került rá, 2 héttel már kim voltunk a kórházból, és semmilyen maradandó károsodása nem alakult ki, nem keletkezett. A háznak a krízise az hónapokkal később oldódott meg. Igazából ott még nagyon sokáig ki kellett várnunk, és tényleg türelemre intett minket az Úr ebben. De aztán csodával határos módon jöttek olyan segítségek testvérektől, barátoktól, sok mindent mi magunk csináltunk meg saját kezüleg, hogy aztán végül abban az évben még beköltözhettünk.
Gyenge vagyok ember, megkavar az másnak.
a szívem, kemény föl, pusztaság lett, törd most föl, itt a szívem, száraz kút, ásd le még.
Ennek a 18-as évnek a nehéz tapasztalatai téged hogyan formáltak, mint férj, mint apa, vagy egyszerűen mint férfi ember? Mit profitálsz mondjuk esetleg akár máig ezekből a nehézségekből?
Hát a legerősebb tapasztalásom az a lelki tapasztalás volt ebben, hogy egész eddig nekem egy ilyen kalmár lelkületű lelki életem volt az Úrral, hogy próbálok engedelmeskedni neki, és azért titkon ott úgy vártam valami viszonzást ért, hogy na majd akkor ő cserébe megáldja az életemet, cserébe akkor megsegít a nehézségekbe, és ennek a képnek ott így le kellett omlania, hogy Isten országa nem így működik, hanem igazából az embert ettől függetlenül érhetik ugyanúgy nehézségek.
El tudod képzelni, hogy mi lett volna, ha nem oldódnak meg ezek a dolgok? És mondjuk nem születik utána még három gyermeketek, hanem akit elveszítettetek például, ő lett volna az utolsó. Hogyan lennél akkor itt? Hogyan dolgozza fel egy férfi a fájdalmakat és a veszteségeket? Mert ebben is mások vagyunk, férfiak és nők, én azt hiszem.
Hát sok minden lejátszódott bennem akkor, még a lázadás a gondolata is, hogy akkor elfordulok a hittől, és nem tudom, igazából nem tudom, hogy dolgoztam volna ezt fel.
Mit gondolsz arról, hogy Isten azt mondja, hogy legyen a férfinek segítőtársa az asszony, úgy teremtette számára, de a férfi is a segítőtársa a feleségének. Hogyan valósul ez meg a ti életetekben? Te mi az, amiben főként támogatod őt, hogy érzed?
A feleségem ugye otthon van most már 8 éve a gyerekekkel, úgyhogy neki ebben van szüksége támogatásra, amiben ő tevékenykedik otthon, hogy ebben bátorítani és erősíteni kell, hogy amit csinál, azt jól csinálja, és tartson ki a nehezebb időszakokban is, hogy ő mivel támogat engem, vagy mivel erősít. Hát én tőle nagyon sok elismerést, bátorítást kapok ugyanígy a munkámra vonatkozóan, ami meg szintén nekem fontos, és tudom, hogy egy biztos iva háttér van otthon, aki ilyen formán is támogat abban, amit csinálok.
Ilyenen gondolkodtatok már, vagy felfedeztétek, hogy kinek mi a szeretet nyelve, vagy ez úgy kialakult ösztönösen bennetek, hogy kinek mi esik jól? Mind a két irányban a szóbeli támogatást említetted, ami nektek talán az egyik legfontosabb akkor ezek közül?
Én inkább ezt mondanám, igen, mind a kettőnek az elismerés, szóbeli támogatás, igen.
Hogyan élitek meg ezt a gyerekekkel? Nagyon különböznek a gyerekek? Van köztük olyan, akit mondjuk ölelgetni kell inkább, és nem annyira beszélgetni vele sokat?
Hát alapvetően nagyon nagy a risajhos otthon, tehát ilyen még ők nem kerülnek ágyba este 8-9 között, addig mi így egymással érdemben nem nagyon tudunk beszélgetni, úgyhogy ezt inkább ilyen fektetés utáni időszakra tudjuk szorítani a feleségemmel. Után tudjuk átbeszélni aznapi történéseket, dolgokat. Na, a gyerekeinknél ott igazából a fiunk inkább ő igényli, a második gyermekünk ő igényli nagyon, hogy csak vele és ráfigyelve belefoglalkozzunk, beszélgessünk vele. A lányok talán kevésbé, de nyilván náluk is vannak olyan helyzetek, amikor érezzük, hogy most kell egy kis csak vele töltött idő. Erre most jó példa volt az anyák napján, a feleségem azt kérte anyák napjára, hogy ő szeretne mindegyik gyerekükkel külön-külön eltölteni egy délutánt, és tulajdonképpen anyák napján ő ajándékozta meg a gyerekeket ezzel, hogy akkor elment a nagylányunk a moziba, vagy állatsimogatóba, kisebben, meg autókiállításra a fiunkkal, szóval ilyen kis saját személyes programot találtak ki, és úgy láttam, hogy mind a kettőket, vagy mindannyiukat nagyon feltöltötte meg, tetszett nekik.
Tudsz olyat mondani, olyan ötletet, vagy olyan szokást, ami nálatok összetartja a családot, és akár hitben is erősíti, benne van a ti példamutatásotok is, szeretnétek, hogy úgy csinálják majd a gyerekeitek, tehát ahol együtt épültök egy ilyen 1, 3, 5 és 8 éves gyerekekkel rendelkező, elég tarka és nyüzsgős családban.
A mi közös szokásunk az a esti igeolvasás, ami hát elég fokias egyébként. Nem mondom, hogy minden este le tudunk ülni és igét olvasunk, de azt látjuk, hogy a gyerekeknek van rá igénye, tehát ők szeretik hallgatni, és hát természetesen is épülünk belőle. Úgyhogy ezt mondanám.
Jó reggel kereslek, ragaszkodik hozzád, Uram a lelkem. Hadd lássalak téged, hadd éljek örökké jelenlétedben. Mit puszt a föld a szívem, várom, hogy újra éljen a sivatag. Úgy szomjazom esődet, most újra kérlek, jelents ki magad.
Vendégünk az Evangélikus Rádiómisszió műsorában Nagy Pál Szilárd, mérnök, 4 gyermekes édesapa. Látni a fotóidon, akár a Facebookon, hogy túráztok együtt a gyerekekkel is, ami szerintem elég nagy kihívás lehet, legalábbis ahogy én képzelem, ilyen kicsikkel fölmentek hegyekre is. Ebben egyetértettetek? Feleséged is szeretett túrázni, meg te is? Vagy hogy ezt megpróbáljátok a gyerekeitekkel is?
A feleségem alapvetően gyerekkorában nem nagyon járt túrázni, de megszerette mellettem, úgyhogy ebben teljesen egyetértünk. Ő is élvezi, neki is tetszik. A gyerekekkel egészen kicsikorok óta járunk erdőbe, hegyekre. Mostanában rákaptunk a kempingezésre, azt is nagyon élvezik. Most is van, hogy a évekkel ezelőtti élményeikre is emlékeznek, mesélik, meg belekérdeznek, hogy hogy volt, mint volt. Ez úgy mindannyiunknak egy ilyen közös pont, hogy mindenki szereti, és együtt kapcsolódunk ki.
Mondtad nekem, hogy van apás túrátok is, amire apukákkal mentek el. Milyen egy ilyen külön szervezett férfi túra? Mennyire épít és hogyan épít hozzád hasonló fiatal édesapákat?
Már mondhatni, jó 10 éve tartjuk ezt a szokást néhány barátommal, és évente 2-3 alkalommal szoktunk menni egy szombaton. Egy hajnalba beülünk az autóba, kimegyünk valami közeli magas hegyre, és este vissza. Reggel a kocsiba egy áhítat olvasással, imádkozással kezdjük, és aztán gyakorlatilag egész nap beszélgetünk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindannyiunknak nagyon feltöltő, meg kikapcsolódást jelent. Ugyanakkor meg azáltal, hogy ott beszélgetünk együtt, töltjük az időt, lelkileg is építjük egymást. Ezeket általában én szoktam szervezni, de van, hogy más dob be ötletet, változó.
Mennyire fontos része annak, hogy elmenjetek, az is, hogy imádkozzatok előtte?
Igen, alapvetően hívő apukák jövünk ilyenkor össze, úgyhogy ez úgy természetes mindenkinek, hogy akkor ezzel indítjuk.
Neked mi a legépítőbb az Istennel való kapcsolatodban? Hogy éled meg a lelki életedet? Ilyen nagy családos édesapaként. Ideálisnak tartjuk, és olyan szépnek, hogy ilyen sok gyerekes családban éltek, de ez ad lehetőséget arra, hogy csöndben légy, vagy eleget légy gondolataiddal Istennel?
Hát alapvetően a gyülekezeti alkalmakat tartom itt az én életemben erre alkalmasnak. Van a gyülekezetben külön férfi kör, családos kör. Ezekre próbálunk rendszeresen eljárni. Ezeket tartjuk ilyen elsődleges lelki feltöltődésnek, meg kapcsolódási pontnak az Istennel. Mondanám, hogy ez talán a legnehezebb összehozni, vagy megvalósítani így a több gyerekes családban, mert én mondjuk érzem azt, hogy lenne erre igényem, hogy többet elcsendesedni és az Úrral több időt tölteni, de sokkal kevesebb idő meg lehetőség jut rá, mint a család előtt.
Erről a férfi körről, ami a gyülekezetedben elérhető, illetve jársz rá, mondj néhány gondolatot, hogy igazán mi a jó neked benne, mert azt mondják, hogy a férfiak kevésbé vágynak közösségbe, és megcáfolja ezt ez a kis túrázós körötök is, de akár egy gyülekezeti férfi kör is lehet olyan, ahova nem vágyik akár egy férfi ember. Neked ez mit ad?
Havonta egyszer, egy-kett este gyűlünk össze, mindig más készül, éppen vagy egy adott ige szakaszból, vagy most például a Bojki Lászlónak vesszük végig a Apák és fiak könyvét fejezetről fejezetre, és akkor mindig egy-egy témáról valaki felkészül, és arról beszélgetünk. Én az őszinteségét szeretem, hogy igazából az első egy órában csak arról beszélgetünk, hogy kivel mi történt az elmúlt egy hónapban. Én úgy élem meg, hogy egy ilyen valódi lelki közösség, tehát tudunk egymásnak a hitéből, problémáiból, kérdéseiből is akár épülni.
Van előtted a hitben egy példakép? Szüksége van erre a férfinak, szerinted a férfiaknak, hogy legyen egy akár idősebb, vagy csak a hitben előttük járó, régebb óta Krisztust követő valaki, akire úgy feltekinthetnek, vagy tanácsot kérhetnek tőle?
Én úgy látom, hogy szüksége van erre, vagy magam nevében mondva, nekem szükségem van egy ilyen hívő példára. Én ezt még úgy nem találtam meg, hogy ki ez. Inkább az ilyen bibliai hitősökből próbáltam táplálkozni, megépítkezni az ő életükben.
És ki lenne az most, akire gondolsz, hogy a legtöbbet adta neked eddig, amikor olvastál róla a Bibliában ezek közül, a férfi hithősök közül?
Hát nekem nem kisebb, mint Mózes volt legtöbbször, mert mindig megfogott az, ahogy kitálalja az Úr előtt az ő gyengeségeit, meg bizonytalanságait, és hogy az Úr ezt hogyan kezeli. Nem úgy kezeli, hogy na, akkor ő olyan beszédet ad, olyan szájat ad Mózesnek, hogy de csak azért is ki tudsz állni a fáraó elé, és beszélni tudsz, hanem egy olyan megoldást mutatott neki, amire nem számít az ember, hogy akkor ad mellé mást. Tehát, hogy attól még Mózes volt az, akit az Úr felhasznált az ő népének szabadítására, de egy olyan eszközt adott az ő kezébe, oda mellé, amire nem számít az ember. És én nagyon sokszor éreztem ezt nehéz helyzetekben, hogy úgy vártam az Istentől megoldást, meg útmutatást, és olyan útmutatást adott, amire nem számítottam, ami tényleg teljesen mennyei volt, mert nem számítottam rá.
Lélekhangoló.
Gondoltad magadról, hogy 4 gyermeket is majd el tudsz terelgetni, vagy az ember hogyan válik nagycsaládos apává, hogy lehet ilyenre előre készülni?
Hát alapvetően nekem is úgy az volt a fejemben az első gyerkőcünk születésénél, hogy ha majd többen lesznek, akkor ugyanolyan nehéz lesz mindegyikkel. De igazából tényleg az Úr ebbe is olyan kegyelmes, hogy ahogy nőnek föl, azért nyilván a 8 évessel is vele meg más problémák vannak, de azért a legidőigényesebb akkor is a kisbabakor. De hogy ahogy növegetnek föl, úgy tényleg nem azt mondom, hogy könnyebb, de azért csak be tudnak már segíteni a nagyobbak. Fokozatosan csoportosul át az embernek így a erőforrása ebben.
Vannak valami gondolataid arról, vagy egy víziót, hogy merre tartotok? Miért jó gyerekeket vállalni és egy ilyen nagy családban élni?
Alapvetően ha azt veszem, hogy erre a világra, a világban gyereket nevelni, az olyan nekem kicsit ijesztő, hogy mi vár rájuk, mi lesz majd, hogyha felnőnek. Egyre vadabb, egyre gonoszabb a világ, amiben élünk, és ha erre nézek, akkor ez olyan azért ijesztő, hogy ott van a 3 lányom, meg egy szemfiam, hogy rájuk milyen világ vár. De én úgy érzem, hogy ha valóban Krisztusnak neveljük őket, és azt tűzzük ki nevelési célunknak, vagy családi célunknak is, hogy a Krisztussal közösségbe éljük meg ezt a családi létet, akkor az viszont egy óriási reménységet ad arra, hogy ez nekik is fog adni egy, nem mondom, hogy biztonságot, hanem egy reménységet erre az életre. Úgyhogy ezt mondanám igazából célkitűzésnek, hogy az Úrnak nevelni őket.
Mi az, amit leginkább szeretnél megtanítani akkor ennek mentén a gyerekeidnek? Van ilyen látásod, hogy na akkor ezt a 2 vagy 3 dolgot, vagy azt az egyet biztos, hogy szeretném átadni, és arra így fókuszálsz, vagy fókuszáltok együtt?
Lelki értelemben azt szeretném, hogy az igét megismerjék, és legyen egy ismeretük, ami alapján majd remélhetőleg nagyobb korukba hozhatnak egy döntést az Úr mellett, és átadhatják az életüket Istennek. így a hétköznapi életben, meg azt szeretném, hogy minél inkább talpra esettebbek legyenek, tehát hogy úgy találják fel magukat az adott élethelyzetbe, és talán ez a sok kirándulás, meg ez a természeti járás is így segíthet ebben nekik, meg az otthoni kreatívkodások, barkácsolások.
Nem tudom, van-e neked egy olyan igéd, ami téged különösen vezérel, vagy vezet, ami számodra fontos, vagy akár az említett megtérésedhez, a te életed változásához és Krisztusra bízásához vezetett?
Kifejezett igaz, nem jut eszembe. Nekem ugye a megtérésemkor sem volt egy olyan ige, ami úgy már ez akkor megérintett, és ennek hatására tudtam lépni ebben. Nekem sokkal inkább az akkori bizonyságtételek, hitélmények, amiket elmondtak a környezetemben, azok voltak rám hatással, és azok segítettek ebben a döntésben. Akkor nyilván meg volt alapozva, volt igeismeretem, tehát olvastam a Bibliát, de egy olyan kifejezett igerészlet az nem volt ebben az időszakban.
Miben éreztél mégis változást? Hogy most akkor előtte nem voltam teljesen krisztusi, főleg, hogyha egy bibliaolvasó gyerek voltál előtte is, és akkor utána most már igen?
Hát emlékszem, hogy volt egy olyan esemény, hogy nővéremmel néztünk egy filmet, ő akkor már megtért hívő lány volt, és ott a filmben az egyik gyerek elmondta a másiknak az evangéliumot, hogy Krisztus miért halt meg, és akkor nővérem erre rácsodálkozott, hogy elmondták az evangéliumot, és nem értettem, hogy most ez miért olyan nagy történet, nagy dolog, hogy egy filmben ez így elhangzik. És aztán úgy azt éreztem, hogy az Úr ezt folyamatosan így építi bennem, hogy van egy hiányérzet a szívemben, ez a békesség, amit a hívő emberek életében láttam, tapasztaltam, és hogy nekem ez nincs meg, és szükségem van rá. Hiszem, hogy az Úrnak a munkája az, hogy kimunkálta bennem azt, hogy imádkoztam ezért, hogy én is juthassak hitre. És 2006-ban egy ifjúsági hétvégén pont az egyik túrázós barátomnak a bizonyságtétele nyitotta fel a szememet arra, hogy ez egy személyes döntés, hogy nekem kell ebben lépnem, és elfogadni az Isten felém nyújtott kegyelmét, és ez volt az, amikor úgy lehullott előttem is a lepel, hogy tisztán láttam, hogy mi történt ott a Golgotai kereszten, hogy ez személyesen én értem történt, és akkor tudtam először úgy őszintén imádkozni, hogy Úr Jézus jöjj be az én életembe, az én szívembe, és az egy ilyen teljesen megújító élmény volt.
Hogyan kezeled a sikereket, és hogyan kezeled a kudarcokat a családodban? Téged a férj vagy apa mi voltodban megingat, vagy szokott megzavarni valami ezek közül, vagy jól tudod menedzselni ezeket a dolgokat, ami jön?
A saját kudarcaim, azt úgy látom, hogy engem ledöntenek, tehát megnézem, hogy mi történt, és akkor próbálunk belőle valahogy kikászálódni, és azt látom, hogy a gyerekeink is ugyanígy kezelik az ő kudarcaikat, őket megpróbálom ebből kimozdítani, hogy ne essenek ebbe a hibába, hogy jobban küzdjenek meg a kudarcban, vagy ezzel a krízis helyzettel. A sikerélményeke azok mindenképp nagyon elkesítőek, próbáljuk úgy családilag is megélni a gyerekeknek is a sikerét, meg a miénket is feleségemmel, úgyhogy hálával és örömmel kezeljük.
A széles mező vadvirágos illata.
Kedves hallgatóink, a Lélekhangoló, a Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsora szól, amelynek végéhez közeledünk. Mai műsorunkban Nagy Pál Szilárd, villamosmérnököt, négy gyermekes fiatal családapát ismerhették meg. Hallhatták, hogy feleségével képletesen és a szószoros értelmében is hegyeket és völgyeket járnak, gyermekeikkel családi életük során. Interjúink meghallgattatóak az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a misszió.lutheran.hu webcímen, illetve Spotify-on Lélekhangoló nevű podcastként is megtalálhatók. Ha írni, üzenni szeretnének nekünk, megtehetik azt az Evangélikus Missziói Központ e-mail címén evmis@lutheran.hu, SMS-t a 0620-620-3679-es számra küldhetnek nekünk. Munkatársaimmal együtt szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk.
A hajnali pék illatozó kenyere, mint a boldog vőlegény is jobbján az ő kedvese. Mint a forrás vize égető nap hevében, mint nyári eső után gyémántcsepp a levélen, mint a gyermek anyja karján elmerülve egészen, mikor látja oldhatatlan szeretetét szemű.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonon.